Május 30-ára elkészül a kormányprogram, június 14-én megalakulhat az új kormány, jelentette be Gyurcsány Ferenc. Orbán Viktor szerint az MDF a szocialisták egyik politikai tagozata. Dávid Ibolya felszólította a Fideszt, hagyjon fel az MDF támadásával. A magyar koalíció pártjának célja, hogy megkerülhetetlen legyen az új kormány koalícióban.
A Hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Mindenek előtt a legfrissebb hír. Két ember meghalt, hárman megsérültek délután, amikor az Őcsényben tartott nemzetközi repülőgép modellező bemutatón egy repülőgép modell a nézők közé zuhant. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ügyeletén megerősítették a hírt, de a körülményekről egyelőre nem adtak tájékoztatást. Két hét múlva, május 30-ára elkészül a kormányprogram, június 14-én pedig megalakulhat az új kormány, jelentette be Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök az MSZP választmányülésén arról beszélt, hogy a következő két évben átfogó változásokra lesz szükség Magyarországon.
Gyurcsány Ferenc szerint az államreformot a minisztériumokkal és azok háttérintézményeivel kell kezdeni. Kevesebb államtitkárra és kevesebb parlamenti bizottságra van szükség. A kormányfő úgy fogalmazott, nincs fűnyíró elv, de van olyan részleg, ahol eddig 26 ember dolgozott, ezután viszont 7 is elég lesz. Az egészségügyi reformról szólva a miniszterelnök azt mondta, a koalíciós partnerrel nincs nagy vita. Abban kell megállapodniuk, hogy érvényesüljön a szolidaritási elv az egészségügyben. Azt, hogy az államháztartás egyensúly hiányáról csak most beszél, az MSZP miniszterelnök jelöltje azzal indokolta, hogy másfél év ugyan elég lett volna pénzügyi kiigazításra, de nem elég az ország átfogó modernizálásának elindításához, nem elegendő egy új politika bevezetéséhez. 2008-ra viszont egyensúlyba kell hozni a költségvetést és a folyófizetési mérleget ki kell igazítani.
Szeretném világossá tenni. Ezeket együtt kell tartani. Államreform, mély átalakítás, fejlesztés, az egyensúly politikája egy növekvő gazdaságban és enyhén növekvő jövedelmekkel. Megtehető ez? Most úgy kalkulálunk, úgy számolunk, hogy megtehető.
Hiller István pártelnök ugyanakkor a választási eredményeket összegezve azt mondta, az MSZP megerősödött vidéken, amit nagyban segített az agrárkormányzat tevékenysége. Szerinte a győzelem felelősség.
Az én megítélésem szerint ez a választás nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete.
Hiller István szerint, ha a választáson elért eredményeket trendé tudja formálni az MSZP, akkor átalakíthatja Magyarország politikai térképét.
A Magyar Demokrata Fórum választmányi ülése zárt ajtók mögött zajlott. Az ülés előtt Dávid Ibolya pártelnök úgy nyilatkozott, a Fidesznek nem kellene az MDF-re hárítani a felelősséget a választási vereségért.
Dávid Ibolya kijelentette, konstruktív ellenzékiségre készülnek az országépítésben. Az MDF kész az együttműködésre a közös nemzeti célok érdekében. Dávid Ibolya úgy vélte, az ország bajban van, ezért az MDF minden támogatást megad majd a parlamentben, hogy a költségvetést rendbe tegyék. Azonban, ahogy túl vannak a válságkezelésen, emlékeztetik majd a kormánypártokat arra, hogy a nehézségeket az MSZP és az SZDSZ elhibázott politikája idézte elő.
Támogatjuk a reformokat, de csak akkor, ha ezt észre csinálják, nem pedig a kormánypártok rossz lelkiismerete miatt a felfokozott reformművölet jegyében teszik ezt. Nem hagyjuk, hogy a szocialisták és a szociálliberálisok átessenek a ló másik oldalára.
Dávid Ibolya szerint a parlament másik két ellenzéki pártjának be kellene fejezni az érzelmi politizálást és a Fidesznek az MDF támadását. Az elnök asszony Orbán Viktornak az MDF-hez fűződő viszonyát bicskával hadonászó Hári Jánosként jellemezte.
A KDNP választmányülésén résztvevő Orbán Viktor a kormány megszorító intézkedéseiről úgy nyilatkozott, nem támogatják az emberek megsarcolását.
A kereszténydemokrata néppárt választmányi ülése jóváhagyta a KDNP és a Fidesz frakciószövetségét, valamint az MKDS párton belüli működését.
Így a szövetségesi hűség mellett és a KDNP önálló arcélének a megjelenése mellett is hitettet.
A 23 képviselővel az ország harmadik legnagyobb parlamenti frakcióját alkotó KDNP választmányi ülése után Orbán Viktor megismételte, a Fidesz és a KDNP alkotó ellenzék lesz, ami azt jelenti, hogy nem egyszerűen ellenezni fognak minden kormányzati intézkedést, hanem a választók érdekében alternatív javaslatokat nyújtanak majd be a parlamenthez. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az olyan megszorító intézkedésekhez, amelyekkel a kisembereket sarcolná meg a kormány, a Fidesz nem járul hozzá.
Csak és kizárólag azért akarnak elvenni az emberektől pénzt. Gázkompenzáció átalakításának formájában, nyugdíjrendszer átalakításának formájában, egészségügyi reformnak mondott átalakítása formájában, mert rosszul kormányoztak. És a rossz kormányzásnak ára van, és ezt most az emberekkel akarják megfizettetni. Mi ez nem járunk hozzá.
A Fidesz elnöke hangsúlyozta, ha az MDF-fel való együttműködésről tárgyalnának, az a jobb oldal erkölcsi megbicsaklásához vezetne.
Sok nagyon jó nemzeti keresztény elkötelezettségű MDF-es embert ismerünk, szeretnék, ha jövőben tudnánk velük együttműködni, szomorúan mondom, amit mondok, nem tehetünk mást, ki kell mondani, az MDF számunkra az MSZP egyik tagozata. Nem is akarunk vitatkozni velük, tehát lezártnak tekintjük az ügyet.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége is választmányülést tartott, amelyen az Agrár Érdekvédelmi Szervezet képviselői kiálltak a Fidesszel kötött szövetség mellett.
A MAGOSZ választmányi ülésén Jakab István elnök sikerként értékelte, hogy a civil szervezetnek a Fidesz listáján sikerült 5 képviselőt a parlamentbe juttatnia. Ezek a képviselők tiszteletdíjuk 20%-át az Agrár Érdekképviselet kasszájába fizetik majd be. A MAGOSZ az önkormányzati választásokig a Fideszt támogató civil szervezet marad.
Pártalapításban nem gondolkodunk, mi elsősorban egy nagyon erős gazda érdekképviselet, amelyik nem csak a gazdák, hanem a vidéken ülő polgárok ügyeit is felvállalják, hisz vidéken egymásra vagyunk utalva.
A Magyar Koalíció pártja olyan eredményt szeretne elérni a június 17-ére előrehozott parlamenti választásokon, amely után az MKP megkerülhetetlen lesz az új kormánykoalíció létrehozásakor.
A Magyar Koalíció pártjának is köszönhető, hogy mára az ország a NATO és az Európai Unió tagja, reformjait, gazdasági eredményeit pedig példaként emlegetik a nagyvilágban. Csáky Pál miniszterelnök helyettes mondta mindezt a Magyar Koalíció pártja programalkotó közgyűlését megnyitó beszédében, és hozzátette. Az elmúlt 2 választási ciklusban egyedül a Magyar Párt parlamenti frakciója nem hullott darabjaira, de minisztereit, államtitkárait sem kellett visszahívni rossz teljesítmény vagy korrupciós botrány miatt. Az MKP választási programját Bugár Béla pártelnök ismertette, amelyben ezúttal nagy hangsúlyt kapott Dél-Szlovákia gazdasági fejlesztése, a kis- és középvállalkozók támogatása és a munkanélküliség felszámolása. A pártelnök azonban hangsúlyozta, szorgalmazni fogják a nyelvi jogok kibővítését, egy általános kisebbségvédelmi törvény elfogadását, valamint a Benesi dekrétumok, azaz a kollektív bűnösség elve alapján megfurcoltak erkölcsi és anyagi kártérítését.
Bécsben befejeződött az Európai Unió és a Dél-Amerikai Gazdasági Szervezetek csúcsértekezlete. A bolíviai és a brazil elnök megállapodott arról, hogy rendezik az országaik közt felmerült energiaügyi vitát.
A vitát az váltotta ki, hogy Evo Morales bolíviai elnök idén májusban bejelentette, államosítják a kőolaj és földgáz készleteket. Ennek nyomán a külföldi tulajdonú vállalatoknak át kell adniuk a készletek feletti ellenőrzést a bolíviai államnak, ami érzékenyen érintette a külföldi cégeket. A brazil Petrobras vállalat a legnagyobb külföldi gáztermelő a bolíviai piacon, több mint 1,5 milliárd dollárt fektetett be a gáziparba.
Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette megkezdődött a fejlődő nyolcak csúcsértekezlete az indonéziai Bali szigetén. A többségében muszlimok lakta, 5 ázsiai, 2 afrikai és 1 európai ország képviselői a kereskedelmi korlátok leépítéséről és a gazdasági együttműködés serkentéséről írtak alá megállapodásokat. Mahmoud Ahmadinejad, iráni elnök ismételten leszögezte, nem mond le atomprogramjáról.
Az Egyesült Államok elutasította Kofi Annan ENSZ főtitkárnak azt a javaslatát, hogy közvetlenül tárgyaljon Teheránnal az iráni atomprogramról. Washington szerint Irán csak a konfliktus megoldásának a késleltetésében érdekelt. A külügyminisztérium ugyanakkor elégedett az európaiak és az oroszok által folytatott tárgyalásokkal.
feladta magát a kairói hatóságoknak, az a négy egyiptomi férfi, akit az április 24-én a sínai félszigeti Dahabban elkövetett robbantásos merényletekkel kapcsolatban gyanúsítanak. 20 ember, köztük két magyar vesztette életét, és csaknem 90-en megsérültek. A merényletekért a belügyminiszter a félszigeten lakó beduinokat tette felelőssé.
Házkutatást tartottak az amerikai központi hírszerző ügynökség hétfőn lemondott tisztségviselőjénél. A harmadik legmagasabb rangú volt vezető virginiai lakását és hivatali irodáját is átkutatták a CIA főhadiszállásán.
A CIA távozó végrehajtó igazgatója ellen vizsgálatot folytat az FBI, az adóhatóság, a védelmi tárca büntetőjogi részlege, a védelmi bűnügyi nyomozószolgálat, valamint a CIA főszemlélője. A kormányzati szervek széles körű érdeklődése a Dusty, vagyis a poros becenéven is illetett Kylie fogó személye és múltja iránt megvesztegetéssel és hivatali korrupcióval kapcsolatos. A CIA főfelügyelője arra kíváncsi, hogy fogó az előírásnak megfelelően ítélte oda szerződéseket egy régi barátjának, egy hadiipari vállalkozónak, akinek a cége összesen 100 millió dolláros megrendelésekhez jutott az utóbbi években. Fogó ellen még nem emeltek vádat és nem vették őrizetbe.
Beszélgetés a daganatos betegségekről, mindenről hamarosan, előbb nézzük a többi témát. Szúnyogok tizedelik a gemenci vadakat, a tájvédelmi körzetben tilos a vérszívók írtása. Szentmise Mindszenty József halálának 31. évfordulóján zarándokok tömege érkezett Esztergomba. Reneszánsz esküvő a Diósgyőri várban, pompás ruhák kis kényelmetlenséggel. A daganatos betegek nem csak a klinika falai között beszélhetnek problémáikról Szegeden. A Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága rendszeresen szervez orvos-beteg találkozókat, beszámolva a legújabb kutatásokról.
Az orvosok és a paciensek jó kapcsolatát is bizonyítja, hogy a nyirok-sejtes daganatos betegségekről szóló előadások iránt nagy volt az érdeklődés. A legújabb kezelési módok sokaknak adnak reményt.
Képesek vagyunk ma már csak a rossz indulatú sejtek bizonyos csoportját megtámadni ezekkel az újszerekkel, anélkül, hogy bármiféle károsodás jönne létre a szervezet egyéb épp sejtjeiben. Tehát az új eredmények ismerete feltétlenül fontos a betegeknek, hiszen ez az ő gyógyulási esélyeiket tovább fogja növelni.
A szakembereken kívül egy volt beteg is beszámolt küzdelmeiről és gyógyulásáról.
Inkább az a jellemző, hogy mindenki magába fordul, elkeseredik, és nagyon sokszor fel is adják. Ez amit nem szabad, ezt a hibát nem szabad elkövetni. Lehetetlen, hogy az ember ne gyógyuljon meg. Olyan természetesen kell venni a gyógyulásnak az esélyt, mint ahogy a napsüt.
Az orvos-beteg találkozók legfőbb célja, hogy a páciensek a kórház falain kívül is találkozzanak egymással, új ismereteket szerezzenek, és erőt merítsenek mások gyógyulásából.
Megmozdult a föld, gyöngyös oroszín, igaz, nem magától, hanem azért, mert viszik. A Heves megyei település környékén az 1986-ig működött és azóta hivatalosan még be nem zárt ércbánya kármentesítésén dolgoznak. A rekultivációs óriás beruházás 2010-ben fejeződik be, és több mint 10 milliárd forintba kerül.
A volt ércbánya 130 ezer köbméteres föld alatti üregéből naponta mintegy 4 ezer köbméter savaskémhatású, nehéz fémmel szennyezett víz folyik ki, amelyet a most átadott lemezes ülepítőben tisztítanak meg. Naponta 800 kg nehéz fémiszap keletkezik így, amit veszélyes hulladéklerakóba szállítanak tovább. Erre a sorsra jut a 25 meddőhányóban és a zagytározókban felgyülemlett iszap és föld kisebbik, veszélyes hulladéknak minősülő része, a nagyobbik hányada pedig a korszerűsített szárazvölgyi tározóba kerül.
Körülbelül szennyezett anyag vonatkozásában a meddőhányók és a Tokapatak teljes hosszát, mintegy 12 kilométerbe is beleszámítva, a három kapcsolódó víztározóval együttesen mintegy 600 ezer köbméter.
A beruházásra eddig 2010-ig pedig további 7,7 milliárdot költ a bányáért felelős APVRT. A Mátra, amit a helyiek a kiemelt üdülővezetek sorában szeretnének látni, ezzel a beruházással 2010-re megszabadulhat utolsó környezeti veszélyforrásától is.
Újabb csapás sújtja a gemenci vadakat, szúnyogok tizedelik az erdő állatait, pedig a tájvédelmi körzet még abból a pusztulásból sem épült fel, amelyet a Duna áradása okozott. Gemenc 18 ezer hektáros területének egyharmadát még mindig víz borítja.
Csak lassan éledezik a Gemenci erdő. Lőrinc Sándor fővadász azt mutatja, hogy néhány napja még ezen a tisztáson is ilyen magasan állt a víz. A nyomokból látszik, hogy most már itt pihennek a vadak. A fővadász szerint az állatok ide menekültek, mert az áradat következtében szúnyogok milliárdjai özönlötték el az erdőt. A rovarok mind a vízben legyengült, mind az azóta világra jött állatokra halálos veszélyt jelentenek.
Találtunk több dögöt, gyakorlatilag, amit már a szúnyogok halálra martak, mert ezt a sok hatást ezt nem bírják ki, meg vérveszteséget.
Az ellési időszak ráadásul még csak nemrégiben kezdődött. A vizes területek kiszáradása pedig még hetekig eltarthat. Sőt, rövidesen már újabb csapás is fenyegeti majd a vadakat. A meleggel együtt érkező vérszívó bögyök támadásai. Mivel az egész terület tájvédelmi körzet, a rovarirtás itt tilos. A szakemberek szerint emiatt is tovább nő majd a Gemenci árvíz okozta kár, mely összességében már most is csak nem 500 milliárd forintra tehető.
Évről évre visszatérő gond a gyapjas lepkék elleni védekezés. Somogyban 540 hektáron írtották az elmúlt napokban a kártevőket. A központi költségvetésből 4 millió forintot fordítottak helikopteres permetezésre, ami remélhetőleg megakadályozza a visszafertőződést.
Ilyen petecsomókkal voltak tele tap környékén az erdők fái, mostanra azonban ezek kikeltek, és a hernyok hozzáláttak a fák lombozatának pusztításához.
Két erdőtön van, ahol a legvirulensebb volt a kikelés a petecsomókból. Nagyon sok, több mint 1000 hernyó kelt ki petecsomóként itt ebbe a két erdőtömbbe.
Szakemberek szerint Somogyban csak ez a 3000 hektáros tabi térség fertőzött, de ennek is elegendő volt mindössze a hatodát lepermetezni. A helikopter 60-szor szállt fel egy nap alatt, minden fordulóban 600 liternyi permetlevet hintett a főleg cserés tölgyerdőkre. A környékbeliek a védekezés ellenére tartanak a gyapjas lepkék további szaporodásától, de nem csak a fák pusztítása miatt aggódnak.
A szülők gyermekek miatt, mert a hernyóformátum, tehát a hernyóformája az már olyan allergén, illetve bőrirritációt tud okozni, ami elég kellemetlen, és orvosi kezelésre is szorulhatnak a gyerekek.
Az erdészeti szolgálatnál azonban úgy gondolják, hogy a gyapjas lepkék természetes ellenségei a madarak és a fürkészlegyek mellett. A fertőzés megfékezésére hatásos eszköz a most használt kiténszintézis gátló vegyszer.
Kiállítás az atomhulladék tárolóban, a Bátaat Apátiban épülő létesítményben az egyik lejtősakna falán tablók mutatják be a helyszíni munkálatokat.
Ismét nagy durranás helyszíne volt az épülő radioaktív hulladéktároló, ezúttal nem csak a szószoros értelmében. A mélyben, az Eszterakna falán 22 tabló sorakozik. Ezeken a szakemberek szerint minden szerepel, amit a munkálatokról tudni érdemes. A képek és a hozzájuk tartozó szövegek ugyanazt a hatást váltják ki a látogatókból.
Van Magyarországon egy közhasznú társaság, a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú társaság, amely felelősséggel, biztonsággal és garanciákkal bír a radioaktív hulladékok elhelyezése terén.
A tároló 2008 végére, legkésőbb 2009-re készül el. Addig is előzetes bejelentkezés után bárki megtekintheti a kiállítást. A kivitelező cég úgy tervezi, hogy a kiállítást a hulladéktároló üzembe helyezése után külön látogatóközpontba helyezik át.
Vincenti József halálának 31. évfordulóján a már hagyományos esztergomi zarándoklattal és szentmisével emlékeztek a hívők a hercegprímásra. A misét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a püspöki konferencia tagjaival közösen celebrálta.
Színültig megtelt a bazilika, a szentmisére gyalog, kerékpárral elzarándokolt vagy busszal érkezett hívekkel. Vincenti József 1945-ben lett a magyar katolikusok főpásztora. A hit és egyháza védelmében pedig szembeszegült a kommunista hatalommal, és kiállt az egyház társadalmi szerepének megőrzéséért.
Az imádság, az áldozatvállalás, az engesztelés üzenete tisztítson és újítson meg bennünket. Ez adott erőt és bátorítást a 31 évvel ezelőtt az örök hazába költözött Isten szolgája, Vincenti József bíboros esztergomi érseknek.
A zarándoklat egyben a 2006-ra meghirdetett ima év egyik kiemelkedő eseménye is. A zarándokok az egyéni szándékok mellett Magyarországért és a magyar nemzet lelki megújulásáért ajánlották fel imáikat.
Varsa, vetőháló, tapogató, Nomega Halász volt a főszereplője az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mai rendezvényének.
Az ősi mesterség eszközeinek bemutatójára vízi zene csalogatta a látogatókat. A városi emberek és a gyerekek a hagyományos halászszerszámokat és használatukat ma már szinte csak múzeumokból ismerhetik.
Maga az anyag az sokat változott, de az eszközöknek a működése, azok a hal biológiai tulajdonságait, viselkedését használják ki, és ezért alapvetően ezek nem változtak.
A folyó szabályozásáig és a mocsarak lecsapolásáig a Tiszán és mellékfolyóin, valamint a holtágain egykor igen jelentős halászat folyt. Később a hagyományos halászat mindinkább a kisvizekre szorult vissza.
A tavi halászatban régi eszközök, azok ugye a tapogató, a Tisza háttérbe szorult, kimaradt a víz, kimaradt a halvele, akkor elővették a tapogatót. A mélyebb vizekbe ott használták a varsát, varsákat raktak le, tehát úgy csapdázták be a halat.
A nagyhálós halászat végén az idei szegényes fogás ellenére halászlé és sült hal minden érdeklődőnek jutott.
Reneszánsz fesztivállal nyitották meg a Diósgyőri vár nyári programjait. A király még tavaszán középkori forgatag fogadta látogatókat.
Felébredt Csipke Rózsika álmából a Diósgyőri vár. Nem volt hiány semmiből, még az étkek is a középkor hangulatát idézték. A forgatagban reneszánszkori ruhaköltemények pompázhattak a várba látogatók. Többüknek meg is nyerte a tetszését ez a viselet.
Gyakran gondolkozik az ember, legalábbis én szoktam, hogy milyen lehetett középkorban vagy régebbi korokban élni, és hát a ruházkodási szokásaikat kipróbálni, főleg amikor ilyen szép ruhákat hordtak a nők, hát nem tudom, nekem jó érzés.
Volt azonban, akinek egy kicsit meggyűlt a baja a ruhakölteménnyel.
Szerintem nagyon jól fog kinézni, hogyha kész lesz, tehát roppant tetszetős lesz majd a kisasszony. Csak egyelőre még rá kell jönni arra, hogy kell összekapcsolni ezeket itt, mert nem túl megszokott kapcsok vannak rajta.
Kiderült az is, hogy nem csak a férfiaknak okozott gondot a reneszánsz viselet.
Nehéz nagyon, és így húz lefele. Aztán elég kényelmetlen is, mert meleg, meg szorít mindenhol, nem jó. De nagyon szép, és hát örülünk, hogy ebbe is megtapasztalhatjuk, hogy milyen az élet, hogy régen milyen volt.
A Diósgyőri vár a téli álmából a királyi pár ébresztette fel sétájával, közben még arra is volt egy kis idejük, hogy megsimogassák az első királyi görény találkozó főszereplőit.
Most a főbb hírek még egyszer röviden. Május 30-ára elkészül a kormányprogram, június 14-én megalakulhat az új kormány, jelentette be Gyurcsány Ferenc. Orbán Viktor szerint az MDF a szocialisták egyik politikai tagozata. Dávid Ibolya felszólította a Fideszt, hagyjon fel az MDF támadásával. A Magyar Koalíció pártja arra törekszik, hogy megkerülhetetlen legyen az új kormánykoalíció létrehozásakor. Ez volt a Híradó szombaton este, én köszönöm figyelmüket, legyen szép hétvégéjük, viszontlátásra!
Köszöntöm a szombatesti Dunasport nézőit, jó estét kívánok! Közvetlenül adásunk előtt fejeződött be a női kézilabda KEK döntőjének első felvonása a montenegrói Podgoricában. Buducnosc Győr 25-25, visszavágó egy hét múlva Győrben valós esélyekkel. Az EHF kupa döntőjében is érdekeltek voltunk, de itt hazai pályán kezdett a magyar csapat. A Ferencváros a kaproncai Podravkát fogadta.
Bravúros hajrával 37-36-ra győzött hazai pályán a Ferencváros az EHF kupa döntőjének első mérkőzésén a horvát Podravka ellen.
Inkább azt hiszem a szívdiadala volt ez egyértelműen, tehát nagyon akarták a sikert, és hát szerettük volna már megverni a Podravkát, még ugye senki nem verte meg itt a magyar csapatok közül, és gondoltuk, hogy nekünk azért legalább ezt meg kéne csinálni.
Úgy készültünk, hogy hazai pályán nyerni szeretnénk, mindenképpen ki szerettük volna szolgálni a közönséget. Én úgy gondolom, hogy ezért sikerült, nem a legjobb játékunkkal, de amit éreztünk, amit tudtunk, azt megpróbáltuk a pályán, és tényleg küzdöttünk a végéig.
Mi még most szerdán Győrbe megyünk játszani, ami állítólag a bajnoki címről szól, nyilvánvalóan Győr sokkal esélyesebb nálunk, tehát igazából, amikor egy ilyen mérkőzés háta van, akkor az ember nem tud a következőre gondolni.
Ha már itt vagyunk, jó lenne valamelyik valahol hozni az érmet. Nem szeretnénk mind a két helyen másodiknak lenni, de hát hogyha így van ez se probléma, igazából tényleg elértük a céljainkat. Most már az van, hogy felszabadulta, lehet kézilabdázni, aztán majd meglátjuk, hogy a végén mire lesz elég.
Az elődöntőben is így jutottunk tovább, tehát remélem, hogy elég lesz arra, hogy megnyerjük.
A labdarúgó Borsodi Liga 27. fordulójában több mérkőzésnek is különös tétje volt, és van az alsó, valamint a felsőházban egyaránt. Székesfehérváron a hazaiak továbbra is szeretnének harcban lenni a bajnoki címért. Ehhez a Tatabánya ellen kötelező módon be kellett gyűjteni a 3 pontot.
Nem sokan tettek volna arra, hogy a fehérmezes Tatabánya vezetést szerez a Fehérvár ellen, pedig a horvát szabálytalanságáért megítélt büntetőből Vámosi így tette az első negyed óra végén. A hideg zuhany után hamar felfrissült Csertői Aurél csapata, és Varc passza után Sitku góljával egyenlített a Vidi. Ezután két rutinos játékosnak köszönhetően a vezetést is megszerezték a hazaiak. Dvéri beadásából Kuttor fejelt gólt a 33. percben, aztán egy kakaskodás végén az Alumana Balogh Zoltán duó kiválásával 10-10 emberrel folytatták a csapatok. Az eredmény viszont nem változott a szünetig. Térfélcsere után az 53. percben Filó előbb a labdát veszítette el, majd Vérit rúgta meg a 16-oson belül, így büntetőhöz jutott a Fehérvár. A 11-es Csizmadia értékesítette, bebiztosítva a hazaiak győzelmét. A 76. percben az egy gólpaszt már jegyző Schwarz is betalált egy szögletet követően. Filó szabadrúgása viszont a kereszt lécen csattant a másik oldalon. A következő kísérletnél Tudor avatkozott közbe bravúrral, a Fehérvár így 4-1-es győzelemmel melegítette a Vasas elleni kupadöntőre. A további eredmények: Sopron-Debrecen 0-2, Pápa-Vasas 1-0, Honvéd-Reac 1-3, MTK-Győr 5-2, Zalaegerszeg-Diósgyőr 2-0, Ferencváros-Pécs 3-1, ez a mérkőzés tegnap játszották, a Kaposvár-Újpest mérkőzésre pedig vasárnap kerül sor.
A további hazai bajnoki beszámolók előtt egy nemzetközi magyar siker. Hormai Adrián aranyérmet szerzett a barcelonai párbajtőr világkupa versenyen, ahol a kétszeres olimpiai bajnok Nagy Tíme az 5., a fiatal Izsó Katalin a 6. helyen végzett. A női vízilabda bajnokságban a Dunaújvárosi Főiskola egyeduralkodó volt az utóbbi években, a dominó elleni idei döntőben viszont elvesztette az első két meccset, abban a párharcban, amelyik az egyik fél 3. győzelménél véget is ér.
Az előző mérkőzésen a dominó kezdett jobban, most, amikor egy lépésre voltak csak a bajnoki címtől, megilletődtek a fővárosiak. Az első negyedben még egy góllal az Újváros vezetett, majd a fél időre egyenlített a Honvéd. 5-5-ös állás után még egyszer engedték Brávikéknak az egygólos előnyt, majd a 3. negyed 3. percétől sikerült először vezetni a mérkőzésen Győr Lajos csapatának, aztán tarolt a dominó, az Újváros a 2. fél időre összeomlott, a Honvéd pedig 11-6-nál hagyta abba a gólgyártást, és nyerte a Lenkupa után idén a magyar bajnokságot is.
Sosem lehet leírni egy bajnoki döntőt, ez a 3. mérkőzés volt. Kiki meccs volt ez is, hiszen láttunk már olyat, hogy valaki 2-0-ról fordított, úgyhogy így álltunk a mérkőzéshez. Az elején egy kicsit nem úgy sikerült, de a vége jól sült el.
Egy bajnokságért játszani mindig más, mint a bajnokság közben. Ebből kifolyólag nagyon nehéz volt mindegyik mérkőzés. Egy tornán elszenvedett egy gólos vereség, és a Lenkupa középdöntőben elszenvedett egy gólos vereséget eltekintve a bajnokságban 100%-os teljesítményt nyújtottunk, azt hiszem, hogy az mindenért többet mond.
Az aranycsatával ellentétben a 3. hely sorsa már eldőlt a férfi kézilabda bajnokságban. Dunafer Elektromos 40-30, az újvárosiak 3-0-ás összesítéssel nyerték meg a bronzérmet. Győrben a 2. nappal véget ért a maratoni kajakkenu országos bajnokság.
Egyedül a férfi kajak kettesek mezőnyében nem indult el a pénteki egyes győztese. A világbajnok páros Salga István és Jámbor Attila útjai ugyanis különváltak. Jámbor Attila ezúttal Homoki Tamással ült össze, és nyerte meg a magyar bajnoki címet a 36 kilométeres távon fölényesen, csak nem 5 perccel megelőzve a 2. Szakály-szigeti egységet. A női mezőny élén is egy új páros mutatkozott be, Csaj Renáta erre az óvéra Follát Viviennel állt rajthoz 28 kilométeren, mivel a tavalyi világbajnok hajó másik tagja Szonda Kornélia a szezon végén visszavonult. Most Csaj Renáta nem okozott csalódást, a pénteki egyest követően új párjával a kettesek mezőnyében is győzni tudott. Amíg VB indulást érő 2. helyet Faldun Berenike és Szabó Ágnes szerezte meg. Az állandóságot a kenusok mezőnye egészen pontosan az együtt hétszeres világbajnok páros Csabai Edvin és Győre Attila testesíti meg, mégpedig csak nem egy évtizede. Győre pénteken megnyerte az egyest, ma pedig Csabaival a párost is, 9. alkalommal, mondhatjuk természetesen. A második helyen a Gilányi Bindur C2-ese vezet be. A szakág nemzetközi sikereit ismerve azt gondolhatnánk, kajakkenuban megéri Magyarországon maratoni távon versenyezni.
Sajnos egyértelmű nemmel kell válaszolnom, és félelmemet is előrevetíteném a jövő évi győri VB után. Szerintem ez a szakág, bár ne legyen igazam, szépen lassan sorvadásnak fog indulni, mert ezek a kiemelkedő klasszisok mögött lehet látni, ugye egy férfi egyes harmadik helyezett 7-es percet kap, és nem is motiválja őket úgymond semmi, mert anyagilag szinte semmit nem kapnak.
Ma hivatalosan is megkezdődött az idei vitorlás szezon a Balatonon. A füredi mólónál immár 70. alkalommal tartottak vitorlabontó ünnepséget.
A balatoni vitorlás idejét hagyományosan a tó megkoszorúzásával kezdik. A pisztolylövés a mai évadnyitó nagy díj mezőnyét indította. Hétfőn pedig már a Szóling Európa-bajnokság egyhetes sorozatának első futamára bont vitorlát a 11 országot képviselő több mint 80 hajó.
Attól, hogy ide jönnek a külföldiek, nem csak azok az élversenyzők ismerkednek meg a nemzetközi mezőnnyel, akik egyébként kiutaznak a világversenyekre, hanem ide helybe jön, házhoz jön a nemzetközi élmezőny, ami a fiatalok fejlődését, a többi vitorlázónak a lelkesedését, az aktivitását és a sporthoz való affinitásukat nagyon nagy mértékben fokozza. Az, hogy a magyar vitorlázók egy-egy hajóosztályban kiemelkedő nemzetközi eredményeket érnek el, és igazán a világ élvonalában versenyeznek, az nekünk mindig egy nagy dicsőség. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy sok osztályban szívesen rendeznek itt nemzetközi versenyt, de nem utolsó sorban a magyar sportdiplomácia megfelelő szinten van beépülve a különböző szervezetekbe, és ott képviseltetjük magunkat.
A sok hazai után külföldi események elsőként egy magyar érdekeltséggel. Talmácsi Gábor túl van a gyorsasági motoros világbajnokság 4. futamának, a Sánkhályi nagydíjnak időmérő edzésén.
Talmácsi Gábor az 5. helyről indulhat a Sánkhályi nagydíjon, ami jó hír, azonban körideje 9/10 másodperccel elmarad az első helyet megszerző KTM-es Mika Kalliótól. Az idén Hondára váltott tavaly bronzérmes Talmácsi ezzel együtt elégedett az időmérőn megszerzett 5. rajtpozícióval, és bizakodóan várja a vasárnapi versenyt. A 250-es kategóriában két spanyol, Barbera és Lorenzo indul az első két helyről, a harmadikat a japán Aoyama szerezte meg. A csúcskategóriában talán már nem is meglepetés, hogy a professzorénak, vagyis Valentino Rossinak csak a 13. rajtpozíció jött össze, azért a versenyen feltehetően ennél előrébb végez majd. Az első helyről Pedroza rajtól, őt két amerikai Hopkins és Edwards követi a rajtrácson.
Először versenyezhet világbajnokként hazai pályán Fernando Alonso, így érthető, hogy a Forma 1 barcelonai nagydíjának időmérő edzése a szokásosnál is nagyobb kihívást jelentett a címvédőnek.
Renault-Ferrari párharc várható a vasárnapi spanyol nagydíjon. Miután az időmérő edzésen a világbajnok Fernando Alonso szerezte meg az első rajtkockát, csapattársát Giancarlo Fisichellát néhány század másodperccel megelőzve, a harmadik és negyedik rajtpozíciót Michael Schumacher és Felipe Massa foglalja el. A harmadik és negyedik sor a Hondáké és a Toyotáké, és csak ezután következik Kimi Räikkönen a 9., Montoya pedig a 12. helyen, vagyis a McLarenek elvesztették a szezon elején még meglévő viszonylagos ütőképességüket. Természetesen az időmérőből nem mindig lehet messze menő következtetéseket levonni, hiszen az eredmények a taktika részei is lehetnek, ám ennyire hátulról azért nehéz lesz a dobogós helyek közelébe férkőzni. A sor végén egy világbajnok és egy rutinos versenyző található. Villeneuve autójában motort cseréltek, ezért hátrasorolták, míg Coulthard megpörgött és összetörte gépét, ezért szorult az utolsó rajthelyre.
A végén labdarúgás Németországból és Angliából. A Bundesliga utolsó fordulójában a második BL főtáblás helyre pályázó csapatok egymás ellen dönthették el a dolgot, az FA kupáért pedig a Liverpool és a West Ham United csapott össze.
A Liverpool csapata hiába állt fel két csatárral, Peter Crouch-sal és Gibril Sissével, Rafa Benitez vezetőedző kezdő taktikája nem bizonyult hatékonynak. A 28. percben meglepetésre már 2-0-ra vezetett a West Ham United, ehhez azonban hathatós liverpooli segítség is kellett. Kereger öngólja után Ashton volt szemfüles a londoniak részéről. A 32. percben a tavalyi BL győztes is örülhetett némiképp, Sissé ugyanis szépített, mi több, a második félidőben már Rafa Benitez taktikai húzása is bejött, hiszen másik csatára Crouch is betalált, nem is akárhogy. A liverpooli hálóőr Reina számára úgy tűnt, nem túl szerencsés a mai kupadöntő, a 64. percben ugyanis újabb szerencsétlen gólt kapott, ám akár a tavalyi Bajnokok Ligája döntőben most sem adta fel a küzdelmet a Liverpool, a 91. percben Gerard bombagóljával egyenlítettek a vörösmezesek. A 0-0-ás hosszabbítás után Reina bebizonyította, nem rajta múlottak a bekapott gólok, nem kevesebb, mint 3-11-est is megfogott, ezzel pedig 7. FA kupa győzelméhez segítette a Liverpool együttesét. Míg a vendég brémaiak utolsó 7 mérkőzésükön mindössze 4 pontot vesztettek, addig a Hamburg a bajnoki címről lemaradva a legfontosabb találkozókon szenvedett vereséget. Nem véletlen, hogy a vitathatatlanul jobb formában lévő vendégek látták meg inkább a gólszerzés lehetőségét. A 27. percben Klasznic szerzett vezetést a Werdernek. A hazaiak csak a második félidőben tudtak egyenlíteni, az 59. percben Barbares fejes gólja azonban nem volt elég arra, hogy még inkább felpörgesse a hamburgiakat. 13 perccel később ugyanis Miroslav Klose idei 25. gólját szerezhette, a német válogatott támadója ezzel magasan nyerte a gólkirályi címért folytatott idei versenyt. A 83. perc újabb vendéggólt hozhatott volna, Borowski azonban 11-ese elhibázásával nem élt a legkönnyebb találatszerzési lehetőséggel. Idegenbeli győzelmével a Werder Bremen szerezte meg a német első osztály második helyét, a zöldfehérek ezzel együtt pedig a közvetlen BL főtáblára jutás jogát is elhozták a Hamburg orra elől.
Búcsúzó elsősorban a tengeren túli nézőink figyelmét hívom fel arra, hogy 1 óra 55 perctől teljes egészében megnézhetik az FTC Pécs labdarúgó mérkőzést. Már a valamennyi munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A nagy kínai textilbalhé. Nem fizettek vámot a behozott kínai áru után, az elsibolt milliárdokból ingatlant és műtárgyat vettek. Ötletbőrze a közigazgatási reformról. Megye vagy régió, karcsúsítás és racionalizáció. Mi valósulhat meg a gyakorlatban? Csatlakozás vagy halasztás? Kétesélyes az Európai Bizottság jövő keddi döntése a román és bolgár uniós csatlakozásról. Heti hírmondó ma délután 17 órakor.
...75 éve született Huszárik Zoltán. A magyar filmművészet hányatott sorsú, zaklatott életű, mitológikus alakja, akit kortársai és leszármazottai emblémaként őriznek emlékezetükben. Egyedülálló alkotásaival és képi világával beírta nevét a filmtörténetbe, s megkerülhetetlenül otthagyta keze nyomát a filmnyelven. Huszárik Zoltán, a Szimbád, a Csontvári, az Elégia rendezője, május 14-én lenne 75 éves. Grünwalski Ferenc portréfilmjét, amelyet a rendező születésének 70. évfordulójára készített, délután tekinthetik meg. A Duna Televízió este vetíti a magyar és egyetemes filmtörténet hasonlíthatatlanul eredeti rövidfilmjét, az 1964-ben készült Elégiát. Ezt követi a rendező másik költői film etüdje 1971-ből, Tisztelet az öregasszonyoknak. A megemlékezést Mátis Lilla dokumentumfilmjével zárjuk. Elégia Huszárik Zoltánról. Huszárik Zoltán emléknap a Duna Televízióban ma, a rendező születésének napján.
Hétfői magazinműsorunk a labdarúgásra és az ökölvívásra épül. Kihirdette válogatott keretét Bozsik Péter, így már a gyakorlati munkát is elkezdheti csapatával az új kapitány. Sztárinterjút láthatnak Gera Zoltánnal, aki a legmagasabb szinten az angol élvonalban képviseli a magyar focit. Stúdiónkba várjuk a bajnoki címre esélyes csapatok egy-egy játékosát, és megkérdezzük őket a bajnoki hajrá esélyeiről. Remekeltek boxolóink a profik között. Erdei Zsolt megvédte világbajnoki címét, és Balzsai Károly is egyre közelebb kerül a címmeccshez. Őket is vendégül látjuk. Hétfőn este 8 órakor, Sportaréna.